114, 115, 116,
117 perc.
Most pénteken lesz a Közösségfejlesztők Egyesületének következő városmegújító műhellyel kapcsolatos eseménye, a szuburbanizációval kapcsolatban kihívások és lehetőségek. Ez a városmegújító műhely egy sorozat, ugye, a Közösségfejlesztők
Egyesületében? Igen, ez egy szakemberekből, de érdeklődőkből, laikusokból álló társaság, 20-25 ember, akik rendszeresen megfordulnak ezen, és különböző városi ügyekkel kapcsolatos kérdéseket tárgyalunk meg, a helyi társadalomról, a szomszédsági viszonyokról volt szó, és akkor ezekre mindig gyakorlati példák is jönnek, tehát nem egy teoretikus elvonulás ez, bár valamennyire szeretnénk azért az elméleti hátterét megalapozni, de gyakorlati példákat mutatunk be. Jártunk Diósdon, ahol ott egy kisvárosi Pest környéki kis településnek a életében egy ottani szervezet mutatkozott be. Cegléden voltak legutóbb a kollégánkin, akkor nem voltam ott, ahol szintén egy ottani programról esett szó, és már hosszabb ideje készülünk erre a programra, vagy én legalábbis hosszabb ideje forszírozom, hogy van egy nagyon jelentős ügye a mai életünknek, a város és környékének, és mindig azt is szokták mondani, hogy a várost azt a körzetével együtt, a térségével együtt kell megítélni, mert nagyon nagy az egymásra utaltság, hiszen a város ellát egy csomó város környezetet is érintő funkciót, szolgáltatást, a környezet meg igénybe veszi ezt, és hát, hogy ez most megbillen egyfajta sajátos mobilitás, egyfajta sajátos mozgás miatt.
Igen, itt ugye arról van szó, hogy a város köré egy olyan gyűrű épül, amely szinte alvóvárosként funkcionál, hiszen a városba járnak az emberek dolgozni, ott vannak azok a funkciók, amelyeket a mindennapok során használnak, miközben kertvárosias részekre vonulnak vissza. És ez egy olyan komoly tendencia, amivel már érdemes foglalkozni.
Hát ráadásul vannak, akik kikerülnek a nagyvárosból új helyzetbe, ott egy őslakosság van, és ezek közül, akik ott kikerültek, egy részük szeretne valamilyen módon beágyazódni, szeretne aktivitást generálni, és gyakran ez sem konfliktusmentes, hogy az ott élő helyi lakosság és az érkezők hogyan tudnak egymással szót ejteni, mennyire okoskodók, vagy mennyire az ügyintézésben talán jártasabbak sok esetben, de mégiscsak azért kívülről jöttek. Tehát a gyűjtmentek és az őslakosság közötti konfliktus is magába rejti, nem garancia, hogy ez mindig előjön, de ez mindenképpen egy lehetőség. És hát a városon belül pedig itt arról van szó, hogy egy csomó esetben kiürül a város, vagy legalábbis eltávoznak szolgáltatások, amelyek miatt a város volt, és akkor ezt a kérdést is hogy lehet megoldani. E körül császkálunk, ezt próbáljuk körbejárni, ezt szeretnénk megérteni először, hogy miért van, és aztán, hogy van-e valami esélyünk például a közösségi munkában arra, hogy ezeket segítsük, vagy befolyásoljuk. Te nem gondolnál ilyenre? Te sem egy nagyon távoli, te egy kisvárosban laksz, ugye Budapesttől nem messze, nálatok ott Esztergomban érthető, vagy érzékelhető ilyen szuburbanizációs jelenség, vagy találkozol ilyennel, ha belegondolsz?
Én azt hiszem, igen, bár azért abból a speciális helyzetből érkezünk, vagy Esztergom abban a speciális helyzetben van, hogy azok a nagyobb gyárak, amelyek komolyabb munkaerőt szívnak fel és foglalkoztatnak a város szélén, vagy talán már nem is Esztergomban, hanem inkább Esztergom környékén vannak, tehát nem arról van szó, hogy a munkahelyek a városban vannak, és kijebb költöznek az emberek ebből az övezetből, de általánosan azért látható az, hogy szeretnek egy nyugodtabb helyen élni, mint ahol dolgoznak, vagy ahova iskolába járnak, és itt Budapest környékén pedig azt látom, sok helyen hallottam már, hogy környező települések kitették a megtelt táblát, és már nem is fogadnak szívesen kiköltözőket, mert hogy olyan helyzetbe hozták az ottani eredeti lakosokat, az eredeti települést, hogy már ellepték szinte a kiköltözők a környező településeket.
Talán pszichikai, de nem teljesen pszichikai jelenség, hogyha abba is belegondolunk, hogy mi van, hogyha egy településen lakik valahány lakó, megduplázódik mondjuk a lélekszáma, és például a helyi képviseleti szervek, a helyi önkormányzat alakul, és egyszer elkezdenek az új emberekbe kerülni az önkormányzatba, hogyha feltételezünk egy ilyen irányt, és még az is lehet, hogy egy idő után többségbe kerülnek, és akkor úgy érezhetik, akik már régen ott lakók, hogy elnyomódnak, nem az ő akaratuk érvényesül. Ez is számtalan konfliktust hozhat, ami valószínű intenzív kommunikációval, párbeszéddel, diskurzusokkal valamelyest alakítható, de mindenképp egy tipikus jelenség ez is. Miben maradjunk? Hát abban, hogy elmondjuk, hogyha valakit ez a dolog érdekel, a Közösségfeszülők Egyesületének lesz ez a eseménye. Két vendéget hívtunk, és ezt talán még nem mondtam el. Az egyik az ELTE szociológus egyetemi tanára Csanádi Gábor, városszociológus, kutató, ezzel a területtel foglalkozott, és azt szeretnénk, azt várjuk, hogy ő ezt, amiről mi most átabotában beszéltünk, ezt a jelenséget egy kicsit szervesebben bemutassa nekünk, hogy hogy alakul ez, mitől van ez így, és egy közeli kisvárosnak, Pilisboros Jenőnek, egy ottani tisztségviselője, Frivalcki Bernadett jön, aki az önkormányzatnál kommunikációs munkatárs, és ha jól tudom, ő is úgy emlékszem, hogy beköltöző, bár régebben is. Na, ez egy külön kérdés, hogy mennyi idő után lesz valaki a gyűjtmentből törzsakó. Ez különböző kultúrákban változik, van, ahol soha, és van, ahol akinek az ükapja nem oda való, azért az gyűjtment mondják. Most ez nyilván sarkalatos, de talán ebből a relativitás ennek a dolognak érzékelhető. Na, minden esetre ő pedig, akik beköltözött, ő egy kicsit azt a nézőpontot is látja, hogy milyen a hogy fogadták őket, és egyáltalán most már belül lévén, hogy mit tudnak tenni az önkormányzatnál. Nagyon érdekes, Pilisboros Jenő önkormányzatát egy egyesület, méghozzá az irányító számának száma, a neve az egyesületnek, az teljesen átvették ott. Azok az emberek, akik ebben az egyesületben vannak, ők vannak az önkormányzatban, és a polgármester is. Ez nem jelenti azt, hogy nincs közöttük esetleg törzsgyűlkös. Ez is például már egy lehetséges, puha lehetőség, hogy hogyan fogadjunk be, vagy hogyan törekedjünk arra, hogy ne egy nemű legyen sok tekintetben egy ilyen város. Na hát,
nem tudom, esetleg érintitek-e a közlekedés kérdéskörét?
Hát, ami közben jön majd, de például a közlekedés az biztos, hogy egy ilyen dolog. Hát ez egy nagyon nagy téma, önálló találkozásoknak is nyugodtan lehetne a hosszabb ideig is, több alkalommal is a témája, de hát ez például nyilván a vasúti közlekedés az egyik kulcskérdés, és mondjuk a Budapesttől északra lévő, a budai oldalon lévő, északra lévő területnél viszonylag jó a vasúti közlekedés egy nagy Európai Uniós fejlesztés után, és az látszik is, én magam is arra fele lakom, hogy a pályaudvarokon nagy parkolók vannak, tehát nagyon sokan biciklivel vagy autóval oda szaladnak, bejönnek a városba, és este hazamennek. És ez azért is jó, mert a belvárost is megkíméli a pusztán a munkahelyre járás hosszú időt, meg sok kapacitást, meg hát főleg rengeteg helyet, környezeti károkat okozó jelenségétől.
Én azt hiszem, hogy a legnagyobb dolog itt az idő, vagy azt lehet igazán legjobban mérni, hogy mennyi időbe telik autóval beérni a városba és parkolni, miközben csak az ember felugrik a vonatra, és már ott is van, hova szeretne.
Igen, sok tényezős a dolog. Na, pont ez az érdekes, hogy próbáljunk meg ezekből többet is megérteni. Eleve a szuburbanizáció sokféle szakterületnek, építészetnek, várostervezőknek, szociológusoknak, regionális szakembereknek, urbanistáknak és közösségi munkával foglalkozóknak is a kapcsolatát jelenti, vagy a közreműködését. Ebben valami szinkronitás, vagy ebben valami együttműködés tud-e teremtődni. Hát nem biztos, hogy ebben az egy találkozóban mindez kitárgyalásra és megoldásra kerül, de hogy felvetjük ezeket a kérdéseket. Na hát nagyjából ez. Andis, most kérünk egy-két másodpercet, egy kis zenét, és akkor én kérdezlek mindjárt egy másik eseményről.
Szülmegáj volt a vélesző, ezért muszáj úgy is volna, nagy az anyjuk fizesző.
Yeah. Még továbbra is itt a stúdióban vagyunk, a Civil Rádió stúdiójában, és most én kérdezlek téged, Dávid, a Szociális Munkások Világnapja lesz valamikor a közeli időben, és tudom, hogy ennek a szervezéséhez neked valamilyen kapcsolatod vagy közöd van. Mitől jelentős ez, és mi minden várható? Esetleg erről egy pár szót, ha mondanál.
Igen, most már hagyománnyá vált, hogy az ELTE Szociális Munkatanszékén dolgozók és hallgatók szervezik ezt az eseményt, amelyben meghívják a szociális munkával kapcsolatos képzőhelyeket is országosan, hogy vegyenek részt ebben a programban, és idén az ELTE, illetve az ORZSE közös szervezésében lesz tehát ez az esemény a Turbinában, amely egy közösségi hely 8. kerületben, egy eléggé központi hely, sokan ismerik, és nem olyan régen, tulajdonképpen egy nappal ezelőtt raktuk össze, vagy szervezők állították össze ezt a programot, amely igen tartalmasnak ígérkezik. Rögtön mindenkit szeretettel invitálunk.
Majd tehát nem csak szakembereknek szólnak.
Nem csak szakembereknek, hanem mindenkinek érdekesek lehetnek ezek a programok, akik érdeklődnek a szolidaritás iránt, a szociális munka iránt, az iránt, hogy hogyan lehet befogadó módon társadalmi munkát végezni, segíteni azokat, akik erre rászorulnak, és megismerkedni a hazai képzésekkel ezzel kapcsolatban.
Tehát akkor itt valójában továbbtanulásban is valami orientációt segíthet, meg ha valaki munkahelyet keres, akkor is kipróbálhatja, ha itt érdekes dolgokat hall, hogy ez neki stimmel, vagy sem, tehát hogy ne későn történjen meg a ráeszmélés.
Igen. És hát olyan kapcsolatokra is szert tehetünk, amelyek aztán később majd meghatározhatják azt, hogy merre megyünk tovább, akár tanulásban, akár pedig a munkában.
Mit ajánlasz, hogy akit érdekel, hol tájékozódjon?
Mindenképpen a Facebook eseményünket ajánlom, ha a Szociális Munka Világnapját begépelik a Facebook keresőjébe, akkor azonnal ki fogja dobni ezt az eseményt, amely március 18-án kezdődik. A hivatalos program délután 1 órakor, de a nem hivatalos program, amelyre mindenkit hívok és várok szeretettel, saját szervezésemben közösségi séta lesz, melyben meglátogatjuk a Józsefvárosi Közösségi Irodát, majd utána a Dankó udvart. Szóval olyan közösségi kezdeményezéseket tekintünk meg, amelyek közel viszik a részvétel megélését az érdeklődők számára. Majd 13:30-tól, tehát már a Turbinában lesznek a köszöntők és a megnyitók, majd workshopokkal találkozhatnak a résztvevők, a műhelymunkákkal, mármint a plenáris előadások után, amelyeken a különböző szociális munkával kapcsolatos képzőhelyek mutatkoznak be, majd a non-profit és társadalmi vállalkozások kihívásaival találkozhatnak élőkönyvtárral, ahol majd beszélgethetnek szakemberekkel. Legyen ön is szociális munkás, ez egy kvízjáték, amely ez lesz tehát a 3. workshop párhuzamosan a többiekkel. Generációk közti kommunikációval lesz egy másik műhelymunka, és az 5. pedig generációk közötti együttműködés a digitális térben. Majd ezek után egy közös örömzenélés és mulatság zárja majd a szociális munkavilágot.
Okosodni és ellazulni is lehet egy ilyen dologról, meg a párbeszéd is nagyon fontos. Én még hadd térjek vissza egy pillanatra, mert nem mondtam el az elérését annak, akit esetleg érdekel ez a szuburbanizációs jelenség a városok és környezetek ügyében, amiről az előbb beszéltem. Ez a Közösségfeszük Egyesületének irodájában lesz a Pozsony út 14-ben, pénteken 10 órától, de ha valakit érdekel, akkor a KOFE, az a Közösségfeszük Egyesület.hu oldalon részletesebben talál mindenfélét. Köszönjük akkor most egy kis zene, és a következő téma fele fordulunk. Kas morasi kainuma Kibar fai tu kurasam No meu pai tu bateria Meu amor Na tua mão Nessa mão de cabia Refeito o meu coração Se eu dizer adeus à vida Nas aves todas do céu Me dessem a despedida
Nesse olhar que era só teu, amor que foste.
114, 115, 116.
117 perc.
Minden korszakban a generációk közötti átmenet, a generációk közötti különbség, vagy a generációk együttműködése általában kulcskérdés, azaz, hogy a szokásainkat, a tudásainkat, a hagyományainkat mennyire tudjuk egymásnak örökíteni. Nem ez az egyetlen témája, de mindenképp egy nagyon fontos konferencia lesz a közeli időben. Transgenerációs szemlélet reneszánsza ez a címe, és amitől ez különösen érdekes most, hogy itt úgy látom, hogy különböző szakterületek találkoznak egymással az orvosi gyógyítástól a pszichiátriáig, a pszichológiáig, és a képzőművészet is megjelenik. Az utóbbi kapcsán beszélgetünk a következő percekben Csapó Idával, akinek ott egy érdekes kiállítása lesz. Szervusz, Péterfi Ferenc vagyok.
Én meg Csapó Ida vagyok, és köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést.
Transgenerációs konferencia kísérő rendezvénye a kiállításod. Ez az, ha jól emlékszem, a Benc úr hotelben lesz, ugye, a Benc úr utcában?
Igen.
Egy pár szót mondj, hogy hogy kerültél te ebbe a közegbe, mert nem, úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy te pont ott egy kiállítás, és aztán még valamilyen közvetlenül felvezetést is fogsz tartani.
A konferencia, ami ugye egy szakembereknek szól, ez, illetve kongresszusnak nevezzük, vagy nevezik, február 21-én, 22-én, pénteken és szombaton lesz. Tavaly a Liget Galériában volt egy kiállítás, egy páros kiállítás, aminek az egyik résztvevője én voltam, az én témámmal kezdődött. Elkezdtem a családtörténetünket földolgozni, mert érdekelt, hogy honnan jövünk, hogy tudjuk, hogy hová megyünk. És amikor ez a rendezvény, illetve ez a kiállítás volt a Liget Galériában pont egy évvel ezelőtt, akkor megjelent, betoppant két pszichológusnő, ezt nyilván azonnal nem tudtam, de bemutatkoztak, akik elmondták nekem, miután körbevezettem őket a kiállításon, hogy ők egy év múlva pont ebben a témában, tehát transgeneráció témában fognak egy rendezvényt tartani, és szívesen meghívnának. Én tulajdonképpen egy kicsit el is felejtettem ezt, és akkor a kora ősszel jelentkeztek, és természetesen örömmel igent mondtam arra, hogy a kiállításból adta részt, ami jó apámhoz kötődött, ahhoz a vágyához, hogy legyen fia, ehhez képest született négy lánya, tehát hogy ezt a részt szívesen bemutatom a kísérő rendezvényként, úgymond a kongresszuson.
Ha jól tudom, nem csak négy lánya, de két lány unokája is, tehát ez a erős nőies vonal ez.
Sokkal több tulajdonképpen. Készítettem is egy asszamblást, tehát egy ilyen dobozművet, amiben hát nagyon izgalmas, hogy 10 és 3 a nők aránya, tehát a leszármazottai között, tehát a négy lányból tulajdonképpen a gyerekeink, illetve az unokák között is össze-vissza csak 3 fiú van. Úgyhogy apám például egy képeslap szélére, amikor megszületett az első fiú unokája, akkor fölírta, hogy végre fiú a családban, és ez is lett a kiállításnak a címe.
Ez azért is érdekes, mert nyilvánvalóan itt egy társadalmi jelenségről van szó, és a képzőművészet eszközével szólsz te hozzá, ha jól veszem ki, vagy jól értem ehhez a folyamathoz, illetve ennek a konfliktusnak, vagy ennek a helyzetnek a megértését, feldolgozását vettem ki a előzetes anyagokból, hogy ezt is segítheti. Te hogy kerültél képzőművészetileg ehhez a témához? Mondjuk mondtad már most ezt az alaphelyzetet az édesapád révén, de hogy tud a képzőművészet itt tárgyiasulni, vagy hogy mondjam, realizálódni?
Igazából az előzménye az volt, hogy én elkezdtem a régi fotók alapján megvarni azokat az elődeimet, akikről volt egyáltalán fotó, tehát két dédnagymamámat, a nagyszüleimet, és hát nyilván a saját szüleimet is megvartam, és akkor így jött az az ötlet, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, és ugye valahogy ugye valahogy átterelődött, édesanyám kapcsán is csináltam már egy kiállítást, de erre a férfi vonalra terelődött át, és az egésznek van egy nagyon, hát lehet mondani, hogy szívszorító sztoria, hogy apám nagyon idős volt, nagyon sok idős elődön van, amikor meghalt, 98 éves korában, és amikor az úgynevezett halotti toron összejöttünk a családból, akkor derült ki, hogy apám nem merte 50 évesen megmondani a saját apjának, hogy a negyedik kislány lett. Tehát ez tulajdonképpen tényleg szívszorító volt, mert ő valamilyen szinten ettől a patriarkális elvárástól, hogy legyen, hogy tovább vigye a nevet, meg ugye a fiútod mennyire fontos. Igazából így utólag realizáltam, hogy valószínűleg ettől is végig szorongta az életét, folyamatosan írt verseket, verstöredékek maradtak ebbe a témába is utána. És hát igazából nekem a végkonklúzióm az egész történethez az, hogy a patriarkátus a férfiaknak is árt, de hogy konkrétan válaszoljak például ezt, hogy 13 a nők aránya, ez egy ilyen doboz alkotásban van, ahol kulcsok jelképezik a személyeket. Rózsaszínnel vartam föl, úgy poénból is, mert ugye a lányoknak sokszor rózsaszín a színe, kék meg a fiúknak, és a kulcsokat ilyen színekkel vartam föl, különböző színekkel, és a régi, nagyon sokszor dolgozom úgy, hogy örökölt anyagokra, régi vászonanyag volt édesanyám monogramjával, apámról volt egy kör alakú gipsznyomat, és igazából ezt rendeztem például el, hogy megmutassam azt, hogy milyen például akár a nemek aránya, és természetesen oda került az a felirat is, ami apám kézírásával van, hogy végre fiú a családban.
Ahogy itt említetted, most is ebből is érzékelhető, hogy itt egy saját képzőművészeti stílus kialakítása, kimunkálása zajlik. Mondtad ezt a szót, hogy cérnával megrajzoltál. Ez hogy képzeljük, mit jelent ez?
Én eredetileg újságíró vagyok, és 2013 óta foglalkozom képzőművészettel, és amikor tanultam, akkor tanultunk, volt egy olyan kreatív feladat, amikor egy vonallal folyamatosan kellett mondjuk egy arcot megrajzolni, vagy egy figurát, és az én családomban a nők mind vartak. Tehát a nagyszüleim is, a nagymamáim is, az anyám, én is vartam.
Hát szinte ösztönösen hoztad akkor az varázstudást.
És akkor a varázsra átvittem ezt a folyamatos varázst, és ugye mindenki keresi, amikor elkezd egy ilyen alkotói tevékenységgel a saját stílusát, és volt egy művészettörténész ismerősöm, a Tatai Erzsébet, aki nagyon biztatott, nagyon tetszettek neki az első alkotásaim, és akkor rájöttem, hogy nem kell nekem a saját stílusomat keresni, és akkor változatos anyagokra elkezdtem varni, főleg a figuralitás meg a történetmesélés érdekel, és az előbbire még annyit visszatérve, hogy ugyan látszólag ez egy személyes történet, de ahogy utaltál rá, igazából ebből nagyon sok mindenki általánosíthat, vagy magára ismerhet, ugyanez volt már a Liget galériában is a látogatóktól, meg hát remélhetőleg hasonló lesz majd a mostani, ezen a rövid kétnapos úgynevezett pop-up kiállításon is.
A magára ismerés mondjuk azért is érdekes, mert a történetmesélés az egyre hangsúlyosabb a környezetemben, legalábbis egyre gyakrabban találkozom vele, nem csak ilyen családfa kutatás kapcsán, hanem hogy akkor az hogy is volt, hogy ez szinte ez a műfaj is egy kicsit kezd újra éledni, nem tudom, hogy újra, de hogy éledni. Még egy kifejezést találtam a bio, tehát az életrajzi összefoglalódba, hogy magadtól találtál rá a nő és textil művészetre. Ezt hogy értsük? Nyilvánvalóan itt azért is érdekes ez a dolog, mert itt a Civil Rádióban kedves kolléganőnk, akitől a te hozzád való kapcsolatot is hallottam, ő nagyon intenzíven és nagyon sokat hosszan foglalkozik Elekes Irén a nőtörténettel, nagyon izgalmas jelenségeket, meg lépéseket, meg szerveződéseket mutat be, de hogy itt mit jelent a nő és textilművészet?
Hát a textilművészet ugye az alapból...
Azt mondjuk adná magát, igen, csak így ebben a konstellációban.
Igen, ezek után. A nőművészet pedig azt jelenti, hogy tehát nem képzőművész nő, hanem... Tehát nem egy női alkotó, vagy nem egy női alkotónak a valamilyen szemlélete, hanem a nőművészet kimondottan olyan témákhoz nyúl, vagy elsősorban olyan témákhoz nyúl, ami a nőket érinti. Például női szemmel nyilván az anyaságról jobban tudnak a nők beszélni, vagy a nőknek a különböző életciklusaitról kezdve a klimaxig, vagy az, hogy a nőket milyen hátrányok érik. Tehát, hogy egy sajátos szemlélet, de az én szemléletemben, vagy az én feminizmusomban, mert feministának tartom magamat, benne vannak a férfiak is, mert a patriarkátus, ahogy az előbb mondtam, egyformán árt a nőknek és a férfiaknak is.
Valaminek a másik pólusa azért is fontos ez talán, tehát a valamit is érdemes ehhez. Egyébként az elképzelhető, hogy részlegesen legalább ilyen nő művészeti ügyben nem csak nők lehetnek, hanem férfiak is, akik hozzá tesznek, vagy akik ebben, hogy mondjam, érintetté válnak?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen még nem gondolkodtam, érdemes lehet gondolni rá, de hogyha most azt mondom, hogy például a parlamenti képviselők között nagyon kevés a nő Magyarországon. Hát
az igen, szinte szégyenletes.
Egy nő és egy férfi politikus lobbizott, vagy próbálta elérni, hogy etére legyen változás, tehát nem tartom kizártnak. Uh-huh. De inkább lehet, hogy az az érdekes, hogyha azt látjuk fel, hogy úgymond férfi művészet, mert az apaságról is egyre többen írnak például, vagy akár alkotók is festhetnek olyan képeket, amik a férfiakra értem, ami az apaságról szól például.
Hát köszönöm, ez nagyon sok mindent kinyitott, egyelőre kaput, amifele érdemes lenne utána járnunk, figyelni, ráérdeklődni. Végre Fiú a családban ez a kiállítás megnyitó tárlatvezetése lesz, amit te tartasz majd, de mondjuk el, mert jelezted azt, hogy nem kizárt, hogy ezen az eseményen csak azok, vagy erre csak azok mehetnek be például a kiállítást megnézni, akik ennek a nem is konferenciának, hanem hogy is mondtad ezt, kongresszusnak a befizetett résztvevő. Szóval, hogy aki kíváncsi, érdeklődő, hogy valószínű ő is be tud oda jutni, hogy hova érdemes menni, és mikor ezt esetleg még egyszer foglaljuk össze, az elején már tettél erre utalást.
Jó, tehát most február 21-22-én van ez a kongresszus Budapesten a Benc úr Hotelben, a 6. kerületben, most fejből nem emlékszem pontosan.
Hát a Benc úr utcában azt meg lehet találni, igen, viszonylag.
Meg lehet találni, és gyakorlatilag reggel 8 és este 8 között be lehet jönni a hotelnek a halljába, megnézni, úgyhogy bárkit szeretettel várunk. Én nyilván nem leszek ott végig mindig, de valószínűleg ott leszek például pénteken este olyan 6:30 körül.
Köszönjük szépen, Csapó Ida volt a vendégünk. Egy köszönöm. Nagyon érdekes művészeti és ilyen társadalom és természettudományi eseménynek a kapcsolódása ürügyén. Most egy kicsit elnagyoltam azért ezt a dolgot, de ennek kapcsán beszélgettünk egy izgalmas új világlátásról is. Köszönjük szépen, Ida.
Én is köszönöm.
Szervusz.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves. Resting our head, on the seabed, in an octopus's garden, near a cave. We know we can't be found. I'd like to be under.